25. fejezet. Két szép szelíd asszony a falon. Kriptai csönd támadt-e szavakra. Csak a nagy bronz óra ketyegett méltóságosan, ünnepélyesen. Tik-tak, tik-tak. A gyertyák kísértetiesen lobogtak a luszterekben, remegő bokréta alakzatokat vetve a falra, mely tele volt agancsokkal, ökörszarvakkal és mindennemű vadásztrófeákkal. Gróf Butler némán bámult Vidonkára, mintha valami elijesztő jelenést látna a levegőben. A telepohár kiesett reszkető kezéből dirib darabra tört, szilánkjai szétfrecsegtek, a nemes netf pedig, amely benne volt, sárgás voltot képezvén az abroszon, egyenesen feléje vette folyását. De most elmaradt a szokásos pajzán fölkiáltás. Ho-ho-ho-ho-ho, ez keresztelőt jelent. Senki se szólt. Féltek a szörnyű csendhez hozzányúlni, mely száz ember ajkán fagyasztott meg mosolyt, röpke élcet, csak a szomszéd termekből hangzott be a mulatozók moraja. Ott még nem tudott a minorum gentium semmit. Budai uram most szakította föl az ajtót, és ez okozta az első zajt. A tisztartó kiment volt a kocsizörejre Vidonkával együtt, de volt annyi esze megértvén a történteket, hogy Vidonkát küldte be elsőnek a hírrel, ő csak most kullogott be megnyúlt ilyet arccal, de az ajtóvidékéről nemigen mert beljebb menni, onnan nézte Butlert, annak vonagló arcán a tanácstalanságot, a habozást. A szegény jó úron, aki igyekezett uralkodni ismeretes rossz szokásán, hogy néha hangosan gondolkozik, most lelki fölindulásában kitört ez a baj, míg feszülten várta, hova dőli el az úr elhatározása, halkan mondá önmagához, de a síri csöndben tisztán meghallotta mindenki, pedig beteg a szegény úrnő. Talán éppen ez a szó dönté el a Butler válaszát ebben a végzetes pillanatban. Nos hát, mit bámulnak? Pattant föl indulatosan, hangja reket volt, és egyenest Budai uramra irányítá termett tekintetét. Mit jelentenek nekem e féléket? Adjanak szállást a boldogtalannak, ha idejött. A butlerek nem szoktak elkergetni senkit, aki a födelük alá jön, legyen az idegen, rabló, koldus vagy ellenség, és nem kérdezik senkitől, hogy ki és hogyan kívánja magát neveztetni. Ezzel fölkapott egy butéliát, és egy lélegzetre üríté ki az egészet. Budai uram közelébb jött bizonytalan tántorgó lépéseivel, és így szólt tompán, de az úrnő nincsen egyedül, méltóságos uram. Hát ki van vele? Havazott egy percig, hogy megmondja-e nyíltan az egész világ fülébe. Vele van, igenis vele van. Ki? Hogy is mondjam csak, vele van az úgynevezett okos asszony Újhelyből. De erre szedte is az irháját Budai uram, mert ezeknek a szavaknak a hatását már nem akarta átélni. Jobb lesz, ha csak hallomásból tudja meg. Szentséges ég, micsoda zűrzavar támadt erre. Milyen recsenéssel roppantak össze egyszerre az összes illedelmi korlátok. Ilyen eset, ilyen hallatlan eset ide mert jönni, és ilyen állapotban. A frappáns hír egyszerre kicsiklandozta az emberekből az állatot, az irigyet, aki titkon örül a más bajának, a farizeust, aki sopánkodással rontja a levegőt, a kíváncsit, aki most még többet akar megtudni, a fecsegőt, akinek az oldalába a közlékenység ördöge feszíti bele a fúróját. Némelyek fölugráltak, hogy megvigyék a hírt a többi termekbe. Mások összevigyorogtak titkon, és ismét mások ujjaikon kezdték számítani a hónapokat. A finomabb érzésűek csak az asztal alatt, de a cinikusabbak már aperté. Május, június, július, augusztus, szeptember, összesen 5 hónap. Öt hónap! A szél még mindig rázta a fák koronáit, odakün, és néha besüvített az ablakon. 5 hónap, az óra is megváltoztatta a ketyegését. Tik-tak, tik-tak, 5 hónap, tik-tak, tik-tak, 5 hónap. Maga Butler hátrahanyatott székén, a homlokán a halálos verejték gyöngyözött. Mint a becsapott villám fényénél egyszerre megvilágosodott a sötét háttér, Dőri merényletének indoka, a sietség, az őrült erőszak, és minden, minden, de minden. Ó, gyalázat, örök gyalázat! Az ősapák, a páncélos sisakos butlerek a nagyebédlő faláról fenyegetően integettek feléje haragos szemeikkel, mintha mondanák, hát mit szólsz ehhez? Az óriási termetű butler György megmozdította dárdáját, egyenesen az ő testének irányozva. Reszketett, behunyt a szemeit, hiszen csak képzelődés ez a látomány. Ó Istenem, hiszen csak képzelődés. De ha fölkelne az a mocsoktalan György vitéz a sírjából. Bizonyára igazabb lenne a szúrásra hegyezett dárda, mint a képen, ahol nyugodtan, függőlegesen viszi fehér lován, ahogy kell, egy királyi heroldnak a koronázáskor. A részharsona is ott van a másik kezében. Bizony az sem mozdul, az is csak festve van. Ó, bohóság, bohóság, hiszen minden csak festve van. De vajon, ha minden igaz lenne, és ha fölemelné azt a részharsonát, ha belefújna most, mit kiáltana? Azt kiáltaná, hogy öld meg. Vére szilajan nyargalt ereiben melle hörgött feje zúgott, és az ősapák a György szavára egyszerre csak uniszónó elkezdtek kiáltozni a falakról. Öld meg! Öld meg! Kop, kop, minden egyes hang egy kalapács volt. És a sok kalapács csattogott a Butler János koponyáján. Verték, egyre verték be a gondolatot. Öld meg, jól van, megölöm, végeztel magában. És gyorsan fölkelt. Minden szem feléje fordult. A lovakteremből hevenyészett ebédlő falai tele voltak fegyverekkel, puskákkal, buzogányokkal, pisztolyokkal. Csak le kellett volna venni egyet. De ezek az urak kicsavarnák a kezéből. Engedjétek meg, urak, mondá csendesen, de hangja úgy jött ki, mintha a föld alól beszélne. Egy levelet írok szobámban az ügyvédemnek erről a kellemetlen esetről. Mulassatok csak. Egyenesen a szobájába ment, két szolga vitte előtte a gyertyát. Távozzatok! Kinyitotta az íróasztal fiókját, abban mindig volt egy töltött pisztoly, azt akarta megkeresni. Mélyen alul hevert írások közt, izgatottan turkált, míg végre kiemelte. Nézi, hát a kakasa alatt begabajodva fehér pántlika van, meg valami száraz haraszt. Morzsolja a kezében, mi lehet, talán be is dugaszolt a törmeléki a puskapor vezetéket. Fölemeli, megfújja, hát amint kifúj egy szilánkot, egyszerre csak fölépül ebből az egy színe hagyott csipkézett pehelyből, az egész harasztnak a hajdani alakja. Ó Istenem, ez az a fehér szegfű, melyet az első papírhajó hozott a horvát kertből, a Bornóci kispatakon, ez az a fehér pántlika, amelyel az első levél volt összekötve. A komornyikja ide rakosgatta be patakról elhozott írásait, erekjeit, és lelke megolvadt a kedves emléken, nem állhatta meg, hogy meg ne szólítsa. Hát miért jössz te mostan ide? Hát mit akarsz te most, mikor én ölni megyek? Az utamba akarsz állni. A pisztolyomat akarod elrontani, hát mondd meg, mit akarsz? A fonnyat szegfű pedig megmondta neki. Akkor arra intettelek, hogy ne mozdulj, maradj otthon, ne menj az erdőbe, mert ott baj ér. Most sem mondhatok mást. Fehér voltam, sárga lettem, de a jelentésem csak most is az lehet. Ne mozdulj, mert baj ér. Egyszerre összerezzent. Valaki kopogott az ablakán, remegve tekintett oda, ó, semmi, csak egy madár. Egy lucskos megázott fecske, aki itt késett, a társai tegnap előtt kerekedtek, már nagyra jobban délre. Hogy diderek szegény az őszi csípős hidegben? Az ablakba menekült, az eső ott is paskolja, belül szeretne lenni. Butler megszánta, be kellene ereszteni, hiszen a Mária madara, szent anyáé. Letette a pisztolyt, kinyitotta neki az ablakot, a madár besorrant és ott röpködött a szobában. A csatakos szárnyairól apró vízcsöppek potyogtak le a padozatra, a bútorokra, míg végre ráült a nagy aranyos tükör tetejére, Butlerék címerére, és ott csipogott kedvesen. Amint utána pillantott a gróf, meglátta a tükörben önmagát, földult szomorú arcával, kidüllett vad szemeivel, homlokára lecsüngő hajával. A háttérben pedig látott egy szelíd, jóságos női arcot, melyet az átellenes falról vitt át oda a tükör, az édesanyját, Fáy Máriát, akinek piros ajka mosolyra látszott kihasadni az ő fölizgatott képzeletében, és hallani vélte az édes hangját is. Ó, fiam, fiam! Hogy akarnál te valakit megölni, aki beeresztetted a didergő madárkát? Ez igézet alatt megfordult, hogy az eredeti festményben mélyedhessen el, hogy kipanaszolja magát előtte. Leült vele szemben az íróasztal előtti székbe, és onnan nézte, míg csak meg nem látszott elevenedni. Fehér selyemruhája csipkéi suhogtak, páncélszerű hosszú derekán a gyöngyök csörögtek. Mellette egy másik kép függött a Szűz Máriájé, a Tizián Madonnájának hű másolata. Éppen az a fölséges homlok, az a tiszta szem, ami a másik asszonyé. A két kép úgy volt fölakasztva, hogy egymás felé van az arcuk fordítva, mintha látnák egymást, mintha néha beszélgetnének is. Vajon mit mondanának, ha csak ugyan beszélgetnének egymással? A szűzanya, hiszen azért Isten anyja, bizonyosan csak vigasztalná másikat, ezt mondaná, az én fiam viselte a keresztet, erős volt. Erre Butlerné azt felelné, az én fiam is viseli, ő is erős lesz. Így dicsekedne két anya. Az ifjú gróf szeméből kibudjant erre a gondolatra a könny, megnyílt a fájdalom forrása, és ömlött, fogyott, mint ott künn az ég felhője. Leborult az íróasztalra. Sírt sokáig keservesen. A pisztoly is nedves lett, az elfonnyadt szegfű harasztja is. Amikor kísérte magát, megkönnyebbült. Isten megalkuzik az emberrel, nedvért nedv, a könnyekért a vallás üdítő harmatja. Istennel jó cserélni. Kitörülte szemeit, eszébe jutottak vendégei. Sietett vissza hozzájuk, majdnem meggyógyulva, de már akkor néptelenek voltak a termek. A vendégek úgy elszállingóztak onnan, mintha kisöpörték volna őket. A gróf csengetett. Egy huszár jött be. Mind elmentek a vendégek? Mind. Nyergeltesse meg a lovamat. Egy pár perc múlva már ott nyerített a parázs ló az udvaron. A gróf átment szürke köpenyegében a folyosón, egy szögletben ott pipázgatott nagy szomorúan budai uram, s amikor urát meglátta, felkelt tisztelet teljesen. Maga még fenn van, budai bácsi? Igenis, méltóságos úr. Gyönyörködöm a fergetekben, nem tudok aludni. Pedig csak feküdjék le, öreg csontoknak pihenés kell. Mikor jön vissza, méltóságos úr? Meg lehet egy hét múlva, meg lehet egy esztendő múlva, meg lehet sohasem. De maga csak úgy tegyen, budai bácsi, mintha minden órában rám várna. Igenis, értem. Nincs valami egyéb parancsa? Nincs, azaz, hogy mégis. Egy fecske van bezárva az írószobámban. Legyen kérem gondja rá, hogy reggel kieresszék. Hát, arra nézve nincs. Isten áldja meg. Fölpattant a nyeregbe, és ellovagolt. Két napig lovagolt egyhuzamban, csak enni-inni lovat megetetni állt meg néhol a falvakban, kis nemesi kúriákban. A nagyúri kastélyokat kerülte, és meg se állt csak a saját Illeházi kastélyában. Ott se tudott megmaradni csak két napig. Kergette a gond, a bánat, befogadta Ménese legszilajabb lovait, és elhajtatott patakra Fáy Istvánhoz. Az öreg úr nagy pulyka méreggel fogadta. Már megint micsoda szamárságot tettél? Miért nem dobtad ki azt az asszonyt? Most már mehetsz vissza a bozasi kastélyodba, ha szereted a gyereksírást, vagy ha meg akarod csókolni az egynapos Butler kisasszonyt. Éppen ma reggel hozta hírül budai uram.